Az előbb felolvasott szakaszból újraolvasok a Máté írása szerinti evangélium 5. fejezetéből. Jézus így tanított: ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Eddig a kiemelés. Hozzászoktunk, hogy emberként sok álmunk, vágyunk, tervünk csak álomvágy és terv marad. Olyan szinten hozzászoktunk ehhez az érzéshez, tisztelet természetesen mindig a kivételeknek, hogy gyakorlatilag föl sem tűnik az, hogy egyszer mást akartunk volna. Hogy volt az életünkben olyan időszak, amikor úgy gondoltuk és úgy terveztük, hogy nem az lesz majd, mint ami most van. Az indokai között általában három dolog szokott szerepelni, hogy miért marad álom, vágy és terv csak az életünkben. Az első az így hangzik, hogy hát a körülmények. Ugye, nem ideálisak a körül. Nekem egy másik korba kellett volna születnem, ugye? Amikor minden sokkal egyszerűbb volt. Magyarul a körülmények, az okok, vagy a körülmények a felelősek azért, hogy hát végül is csak álmok és vágyak maradtak. Aztán a másik, ez talán a legnehezebb az embernek beismerni, az ugye saját magunk gyengesége. Engedünk annak a fizikai törvénynek, hogy mindig minden a kisebb ellenállás felé mozdul el, hát velünk is így történt. Aztán a harmadik, a mások által mondott rám vonatkozó kijelentések elfogadása. Valamit mondtak rólam, akár gyerekkoromban, a szüleim, a tanáraim, a szomszédok, a barátok, jól lehúztak, ott is hagytak, és azóta nem tudok szabadulni ebből a gondolatból. Én most a három közül az utóbbival szeretnék egy kicsit behatóbban fogalmazni, tehát a mások által rólunk mondott vélemények elfogadása, gondolkodás nélküli elfogadása. Azt mondta, hogy ilyen vagyok? Akkor úgy látszik, hogy tényleg ez vagyok. Sokszor beszéltünk már arról, hogy életünk folyamán rengeteg helyzetben rá vagyunk szorulva arra, hogy egy másik ember véleményét fogadjuk el. Vannak kézzelfogható és magától értetődő helyzetek, gondoljunk egy orvos-beteg kapcsolatra, az ember automatikusan elhiszi, amit az orvos mond, gondoljunk egy speciális szerelő kapcsolatra, szerelő és rászorultsági kapcsolatra, lásd, kazánunk, akár a templomba, akár a parókián, hát nekem aztán mondhatja, hogy ez a baja vagy az a baja, nem tudom ellenőrizni, el kell, hogy fogadjam, és higgyem, amit a speciális szaktudással rendelkező szerelő mond. Persze, amikor már negyedszerre állapít meg valamit, akkor az ember kétségbe vonja ugye ezt a speciális szaktudást, hogy ezt még nem lehetett elsőre is mondani, de ne menjünk ennyire a mélyére a dolgoknak. Tehát vannak egyértelmű helyzetek, amikor az ember úgy érzi, hogy muszáj elhinnem és elfogadnom. Ez idáig elkerülhetetlen. Egyet értek, hiszen hát nem tanulhatunk ki mi minden szakmát. Hát nem végezhetjük el a jogi egyetemet, az orvosi egyetemet, az építészt, a nem tudom milyen szakszerelőt, a sorolhatnánk. De vajon, és szerintem az igazán lényeges kérdések ezután jönnek, vajon az igazán lényeges dolgokban, amik valóságosan meghatározzák az életem minőségét, a bensőm, a lelkem dolgaiban, ahonnan kiindulnak a gondolataim, ahonnan aztán majd a gondolatokból tettek lesznek, majd szokások, majd életforma, majd végeredményként, ugye, ahogy egy héttel ezelőtt együtt erről gondolkoztunk, elégedettség vagy elégedetlenség lesz az életem mérlege és leltára. És azt láttuk, hogy minden a lélekből indult ki. Ott születtek meg a gondolatok, amik aztán majd tettekké válnak. Nos, vajon ezekben a kérdésekben is megelégszem-e mások által mondott véleményekkel? Vagy mások tapasztalataival? Más emberektől várom-e a tanácsot lelkem állapotára vonatkozólag? Vagy azt mondom, hogy meghallgatlak, mert tisztellek, mert szeretlek, de megpróbálok én válaszokat találni a kérdésemre. Vannak-e a lelki kérdésekben olyan alapvető egyetemes igazságok, amelyeket felismerve, megértve, kutatva, befogadva, a mi életünk is pályára állhat. Olyan pályára, amiről Jézus kezdte a hegyi beszédet. Ugye az elején mondtam, a hegyi beszédből emeltem ki egy szakasz. A hegyi beszéd úgy kezdődik, olvassuk el az evangéliumban, boldogok. És kezdi sorolni Jézus, hogy kik a boldogok. És már 8-szor is elmondja, hogy kik a boldogok. És persze nem olyan folytatása van ezeknek a mondatoknak, amit úgy megszoktunk, vagy ami úgy magától értetődik, vagy ami a mai világunk értékrendje szerint ide képzelhető lenne. De Jézus igenis határozottan, tényként beszél a boldogságról. Amikor az ember elkezdi érezni azt, hogy hiányzik valami az életemből, érzem azt, hogy nem tesznek boldoggá a tárgyak, vagy a pozíció, vagy a hatalom, teljesen mindegy. Nos, ilyenkor automatikusan elkezdünk valami lelki segítség felé fordulni. Ennek manapság millió formája van. Legtöbben elkezdenek ilyenkor életvezetési tanácsokat olvasni könyvben, újságban, náluk okosabb emberek véleményét kikérni, ne talán egy vallás vagy egy vallási vezető tanításai felé fordulni, legrosszabb esetben a horoszkópot kezdik nyaldosni, hogy mit hoz majd a holnap, hát hogyha akkor holnap már majd jobb lesz, mint ma, mitől lenne jobb. Szóval legtöbben elindulnak vallási kérdések felé. És sokan vannak, akik követői lesznek egy vallásnak ilyenkor. Követői lesznek egy tanítónak, mert várják, hogy végre valami okosat mondjon nekik ez az ember. Persze ezzel sincs semmi baj, gond akkor van, hogyha az, aki beszél, ha az, aki tanít, annak pontosan ugyanannyira nincs fogalma a lényegről, mint amennyire nekem. Elég hamar ki szokott ez egyébként derülni. Ekkor kezdődik a probléma. Azért, mert mivel az az adott tanító, vagy akire felnézek, mester, vagy nevezzük akárhogyan, mégis a pozíciójából kifolyólag elvárják tőle, hogy valami okosat mondjon, hát ő mond valami okosat, és illikus ugye ebbe a kapcsolatba elhinni és elfogadni azt, amit ő mond. Hát ha más nem tud mondani, akkor elmondja, hogy mit tanít erről a vallása, meg az egyháza, de valahol kong az ürességtől az egész. Az egyház történelme során teli volt olyan periódusokkal, olyan szakaszokkal a keresztény egyház történelme is, amikor bizony csúnyán visszaélt a kereső, a megoldást kereső emberek bizalmával. És akár arra használta a hatalmát, hogy magát gazdagítsa, minden eszközt kihasználva, ugye a legegyértelműbb vagy legegyszerűbb, meg kell ijeszteni, félelembe kell taszítani az embereket, meg kell fenyegetni az embereket, ugye a középkorban ez a pokol volt, van ahol még most is, ostoba, káros fenyegetésekkel, lelkiismeret furdalást kelteni, rákényszeríteni az akaratomat, a megoldásomat. A középkorban ugye ez pár csilingelő tallér volt a persejben. Na, hogyha ezt megteszed, akkor viszont megmenekülhetsz. Aztán persze kiderülnek a túlpisságok, mert azok mindig kiderülnek. És hát ilyenkor is ugye általában mit csinált az egyház? Nem vállalva a felelősséget, azt mondta, bár ilyen mondatokat még ma is hallok, hogy hát biztos nem jól imádkoztál. Veled van a gond akkor is. És mit csinálnak az emberek? Elfogadják a saját életükre nézve tényként, amit mond valaki, akinek elvileg okosakat kéne mondani. Van erről egy kis anekdóta. Egy nap a rabbi kijelenti a zsinagógában, hogy ettől kezdve a vajas kenyér nem eshet le csak a vajas felére. Hát az ő szájából ez egy olyan kijelentés, ami biztos, hogy igaz. Telik is, múlik is az idő. Egyszer csak Kón barátunk oda megy a rabbihoz, és azt mondja neki, rabbi, nem azt mondtad a múltkor, hogy a vajas kenyér nem eshet a vajas felére? De fiam, azt mondtam. Hát mert az a helyzet, rabbi, hogy tegnap vajas kenyeret akartam enni, és hát bizony elejtettem, és hát bizony ez a vajas kenyér a vajas felével esett le a földre. Gondolkodott a rabbi, majd ezt mondta, és mondd, fiam, biztos, hogy jó felén kenedte azt a kenyeret? Ha másra nem is, arra tökéletes ez a kis szösszenet, vagy nevezzük viccnek, teljesen mindegy, hogy rávilágítson erre a zsákutcára, amiben emberek sokszor önként hajtják be a fejüket. Valaki mondja meg nekem. Valaki döntsön helyettem. Ugye ezzel kezdtük, emlékszünk az elején? Valakinek a véleményét rólam elfogadom. Gondolkodás nélkül. És lehet, hogy egész életemre ez beszorít. Drága édesanyám jut ilyenkor mindig eszembe, akinek általános iskolás korában elmondták, hogy borzasztó énekhangja van. Hát még ma is ezt hiszi, és nem lehet ebből kiszökkenteni. Pedig pedagógus, pedig használja, lehetne a hangját, de kapott egyszer egy olyan véleményt, és nem tud tőle szabadulni. Veszélyes zsákutca ez. Nos, mindezek ellenére újra fölteszem a kérdést, ahonnan kiindultunk. Vannak-e olyan alapvető egyetemes igazságok, amelyeket felismerve, befogadva, kutatva, megértve, ami életünk is arra a pályára állhat, amit Jézus úgy kezdett, hogy boldogok. Boldogok, akik vannak. És erről szeretnék én most bizonyságot tenni. Erre szeretnék egy utat kínálni mindenki számára, aki nyitott, aki keres. Úgy kezdődik a hegyi beszéd, amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá a tanítványai, ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Miért fontos ez? Nagyon egyszerű, szinte már magától értetődő triviális. Azért, mert Jézus ezt a beszédet azoknak mondta el, akik oda mentek, akik ott voltak. És nem azoknak mondta, akik nem voltak ott. Jézus ezt a beszédet azoknak mondta, akik jelenlétükkel már egy nyitottságot kifejeztek. Valami keresést, valami vágyat kifejeztek. Nekik szóltak ezek a mondatok és szavak. Jézus tanításának a központja, a központi gondolatai, a lényege, a zanzája hangzik el a hegyi beszédben. Azoknak mondja, akik hallgatják, nem a világot győzködi, hogy gyerekek így meg úgy kellene élni, értsétek meg, higgyétek el nekem. Azoknak mondja, akik keresnek. És mi történik? Körülbelül 5 perce hallgatják őt az emberek, amikor elhangzik egy-két szó, egy mondat első két szava, ami így hangzik, ti vagytok. Ti vagytok. Tudjuk, a só, a világosság, ti vagytok. Valahogy nem ehhez szokott az ember füle, ha vallásos dolgokkal foglalkozik. Nem ilyen egyértelmű kijelentésekhez, ténymegállapításokhoz. Inkább olyanokhoz, hogy híveim, zárójel, alattvalóim, ha én ezt is ezt csinálod, ha te ezt is ezt csinálod, ha komolyan veszed, amit én mondok, ha odafigyelsz rám, akkor majd ez is ez lesz veled valamikor, majd, esetleg a jövőben, majd. Előtte azonban tessék bizonyítani, vallásos gyakorlatokat végezni, tessék kiérdemelni az Isten áldását, stb., és majd egyszer boldog lehetsz te is, ha jó leszel. Sarkítva, de valahogy az ember még sokszor könnyebben is húz az ilyen mondatok felé. Mert akkor legalább egy ilyen adok-kapok Isten kapcsolatba belemehetek. Én adok neki valamit, akkor adjon ő is nekem. De Jézus nem erről beszél, ő teljesen más. Jézus más. És testvérem, most te emiatt a más Jézus miatt vagy itt. De jó lenne tanulni tőle. Ő nem áltat. Nem húzza a mézes madzagot az őt hallgatók előtt. Azt mondja, szinte 5 perc után nekik, ti vagytok. Ti vagytok. A só és a világosság. Mondja ezt egyszerű embereknek. Mondja ezt halászoknak, földműveseknek, kézműveseknek, vagy egy kicsit kibontva, mondja ezt építészeknek, kereskedőknek, okosoknak, mondja ezt anyáknak, mondja gyermekeknek, öregeknek, szegényeknek, elnyomottaknak, azoknak, akik őt ott hallgatják, ti vagytok. Nem jövő időben, ti lesztek, ti vagytok. Itt és most, ti vagytok. Te vagy. már most. Abban az állapotban, amiben vagy, abban a lelki állapotban, amiből jössz, te vagy. Mi is vagy. Só és világosság. Ti vagytok a föld sója, mondja Jézus. Plinius, aki Jézus kortársa volt, azt mondja egy helyen, nincs hasznosabb, mint a nap és a só. Utalva ezzel az ókori háztartású két legalapvetőbb kellékére, a sóra és az olajra, ugye, ami a világosságot, ami a fényt adta. A só a legalapvetőbb kelléke volt az ókori háztartásnak is, az olaj is a világítás miatt, még a legszegényebb házaknál is ott volt ez a két elengedhetetlen dolog. Jézus azt mondja, ti vagytok a só, és ti vagytok a világosság. Mondja az őt hallgató embereknek, miért? Érdekes a só történelmét egy kicsit megnézni. A történelem folyamán mindig nagyon fontos alapanyagot. Egyébként az emberi szervezet sem tud só nélkül működni. Pár gram sóbevitelre minden embernek naponta szüksége van, persze a túlzott bevitel is káros tud lenni. Tudjuk, hogy a korábbi évszázadokban, amikor a hűtőt még messziről nem ismerték, akkor például sóval tartósítottak. Tehát az élelmiszer a mindennapi betevő szempontjából is elengedhetetlenül fontos volt a só. Aztán a 20. századi több országban monopólium volt sót előállítani. Akkora haszon volt rajta. Ismerjük a középkori történelemből a sóbányákat, a só történelem, hogy kereskedtek vele. Olyan értéke volt. Magyarország is nagyon sokáig gazdag volt sóbányákban. Gondoljunk csak a híres erdélyi sóvidékre. Erdélyből egyébként vízi úton szállították el Szegedig a sót, ott raktározták és ott osztották aztán szét az egész országra. A só annyira fontos volt, olyan értéket képviselt, hogy nélküle a gazdaság sem tudott úgy működni, ahogy. Na most akkor mindezek után Jézus azt mondja, ti vagytok ennek a világnak az, ami a gazdaságnak vagy az emberi életnek a só. Ti vagytok. Nem lettek, vagytok. A só akkoriban nagyon más formában volt és létezett, nem tudták értelmesen annyira finomítani, ezért hamar tönkre is tudott menni. És amikor Jézus azt mondja, hogy ha a só megízetlenül és nem tölti már többé be a hivatását, a küldetését, nem lehet többet visszaadni az íz neki. Az emberek kidobják és a lábukkal tapossák. Állítólag ez történt az ókorban, hogyha a só már használhatatlan lesz, akkor az út szélére szórták ki. A szószoros értelmében tényleg a lábukkal tapossák az emberek. Ti vagytok a só ennek a világnak, mondja Jézus. Nem kevesebbet állít az őt hallgató egyszerű vagy éppen bonyolult embereknek, mint hogy ami az étel és a gazdaság számára a só, ti azok vagytok a világ számára. Úgy élni, hogy életünk sóvá váljon környezetünk számára. Tehát nem egy jövőbeli álomkép, hanem a legteljesebb valóság itt és most. Mondja mindezt Jézus az ő hallgatóknak. Ti, engem hallgató emberek, mondja Jézus, ti vagytok, akik így finomságot, értéket adhattok a világnak. Hogyan? Olvassátok el a hegyi beszédet, a folytatást. Máté 5., 6. és 7. fejezetét. És ott le van írva. Nem egyszerű olvasmány lesz, helyezkedj kényelembe, mielőtt neki kezdesz. Kapaszkodj meg jól, de ott le van írva. Készen vagytok a feladatra? Hiszitek, hogy így van? Betöltitek a küldetéseteket? Aztán ismét egy olyan mondat jön, ami így kezdődik. Ti vagytok. Ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a világ világossága. A világosság és a fény a másik hatalmas érték, amit mi emberek kaphatunk. Fény nélkül nincsen élet. Fény nélkül nem működik a természet. Ma már természetes dolog a villanykapcsoló, csak oda nyúlunk a falra, és már is világosság van. Hát abban az időben, amikor Jézus ezeket a példákat mondta, az éjszaka legyőzhetetlen ellenfélnek számított. Minden ókori kis házban, lakásban még éjszaka is égett egy kis mécses, hogyha véletlenül valaki felébredt, tudjon tájékozódni. Égtek lámpák, fákják, mécsesek akár a várfalakon, hogy utat mutassanak, hogy útjelzők legyenek. Jézus arra emlékezteti a hallgatóságát, ne felejtsétek el, ti, akik engem hallgattok, ti vagytok a világ számára az, ami az olaj és a fény az ember számára. Készen álltok a feladatra, hogy világítsatok? Készen álltok a feladatra, hogy mások számára fákjaként lobogjatok? Nem rejthető el a hegyen épült város, folytatja Jézus. És az a kép jutott eszembe, szerintem mindjárt így vagyunk ezzel, nem tudunk úgy elmenni egy vár alatt, ha éppen ott vezet el az utunk. Nem tudunk úgy elmenni, hogy föl ne tekintsünk rá. Nem tudunk úgy elmenni egy magas templomtól, vagy akár csak egy sima torony mellett, hogy ne nézzünk föl. Valahogy automatikusan vonzza a tekintetünket minden. Nem rejthető ugyanis el. Nem lehet elfedni, eltakarni még egy templomot sem. Még ha kisebb, akkor sem. Nem rejthető el a hegyen épült város. Nem rejthető el. Persze mindez azt is jelenti, hogy sokkal nagyobb veszélynek is van kitéve. Már messziről észre lehet venni. Már messziről lehet tervet szőni a bevételére. Már messziről lehet támadási terveket szőni. Hogyan foglaljuk el, hogyan bombázzuk meg azt a várost. Jézus azt mondja, ilyen a ti életetek, akik engem hallgattok, akik követtek engem. Készüljetek fel rá. Nagyon komoly támadásoknak lesztek kitéve. Az emberek figyelnek benneteket. És azt mondják, ja, te jársz templomba, hogy így beszél. Hogy ilyen szavak hagyják el a szállat, te jársz templomba. Hát nézd meg a családodat, te jársz templomba. A hegyen épített város nem rejthető el. Miért bújunk el sokszor mi keresztjének? Miért bújunk el a világ elől? Ha ilyen csodálatos küldetésünk van, merjük vajon vállalni? Mitől félünk? Hát attól, hogy majd hibázni fogunk. És akkor majd mit mondanak? Mitől félünk? Attól, amit régebben mondtak rólunk. Hogy mi kicsik vagyunk, mi alkalmatlanok, mi kevesek vagyunk, mi ezt úgysem tudjuk jól csinálni. Vajon, hogyha most rád néznek, mit látnak az életedben? Sót és világosságot? Mert hogy láthatnak, vagy láthatnának, az biztos. Mert semmi külső akadálya nem tud lenni annak, hogy ez így legyen, akár a következő perctől kezdve. Semmilyen külső körülmény nem akadályozhatja meg, hogy te, Jézusra figyelő ember, só és világosság legyél. Nincs ilyen külső körülmény, ami ezt meg tudná akadályozni, csak te magad. Csak te lehetsz akadálya azzal, hogy kicsinek gondolod magad. Meg jelentéktelennek, meg gyengének, meg alkalmatlannak arra, hogy világíts a környezetedben. Valaki egyszer így fogalmazott. Legbenső félelmünk nem az, hogy alkalmatlanok vagyunk. Legbelső félelmünk az, hogy hatalmunk nem ismer mértéket. Nem sötétségünk, hanem ragyogásunk ijeszt leginkább minket. És azt kérdezzük magunktól, ugyan ki vagyok én, hogy csillogásommal mást elkápráztassak? Mire ez a kis hitűség? Isten gyermekei vagyunk. Ha kicsinyek maradunk, azzal nem szolgáljuk a világot. Senki előtt nem nyitunk új utat azzal, ha törpévé tesszük magunkat, nehogy mások elbizonytalanodjanak mellettünk. Arra születtünk, hogy kinyilatkoztassuk a bennünk lakozó Isten dicsőségét. Mert ő nem csak némelyikünkben, de mindegyikünkben ott lakik. Amikor engedjük világítani saját fényünket, önkéntelenül lehetővé tesszük másoknak, hogy ugyanezt tegyék. Amikor megszabadulunk félelmünktől, jelenlétünk automatikusan felszabadít másokat. Senki előtt nem nyitunk új utat azzal, ha törvévé tesszük magunkat. Mégis mennyire könnyű ezt az utat választani. Hogy amit mások mondanak rólam, azt elhiszem. Hogy alkalmatlan vagyok, és elhiszem. Jézus nem egy ígéretet mondott a tanítványainak és az őt hallgatóknak. Nem azt mondta, hogy majd só és világosság lesznek. Azt mondta, azok vagytok, és csak rajtatok múlik, hogy ezt megmutatjátok-e a világnak. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És látjátok, itt van a vége a lezárásban. Itt van az, ami felszabadulást adhat. Mert sokszor azért nem merünk fénylen és ragyogni, mert félünk attól, hogy hibázni fogunk. És akkor majd mit gondolnak rólunk? Teljesen rossz út és rossz irány. Ne foglalkozz ezzel. Amíg élsz, hibázni fogsz. Benne van. Ettől nem tudsz megszabadulni, majd csak egyszer, de utána már mozdulni sem fogsz többet. Ha látják a te világosságodat, ha látják azt, hogy só vagy, általad az Istent fogják dicsőíteni. A te világosságod és a te só léted nem neked fog dicsőséget szerezni, hanem túlmutat rajtad, és az élő Istenről fog bizonyságot tenni. És ez lesz az, ami meg fog menteni, és meg fog tartani. Ezért nem kell a hibáktól félni. Ezért nem kell a kudarctól és a csalódástól félni. Mert-e világítani? Mert-e só lenni? Mert Jézus azt ígérte, és azt mondta, hogy az vagy.